Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai újszövetségi igeszakaszunkból, a zsidókhoz írt levél második részének 5-től a 18. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb igeszakaszt, nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten most nekünk adja. A zsidókhoz írt levél második részéből, 5. verstől így szólít meg bennünket. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban forduljunk hozzá. Édesatyánk, hatalmas teremtő, mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy megállhatunk most a te színed előtt. Köszönjük, hogy meghódolhat a lelkünk, ahogy Rádai Pál is olyan szépen megvallotta és megfogalmazta. Köszönjük, hogy minden a tiéd. Minden. És köszönjük, hogy ebben a mindenben ott van a mi kicsi, törékeny életünk is. Köszönjük, hogy semmi nincs, amiről te ne tudnál, ami ne a tiéd lenne, amiről nem mondtad volna ki egyszer, hogy legyen. Semmi nincs, ami meg tudna mozdulni nélküled, amely létezhetne a te szereteted, a te hűséged nélkül. Így köszönjük az életünket, köszönjük az elmúlt hetet, köszönjük mindazt, amit adtál, akár a balatonfüredi csendes héten, akár itt a gyülekezetben vagy otthonainkban. Téged illet minden dicséret, tisztesség és hálaadás. Téged magasztalni jöttünk, Urunk, édesatyánk. És azért, hogy a hallott ige által láttasd számunkra a fiút. Láttasd azt, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Hadd lássuk őt. Hadd gyönyörködjünk benne. Hadd köteleződjünk el mellette. Hadd döbbenjünk rá, mennyire kicsik, mennyire porszemek, semmik vagyunk hozzá képest, és még inkább hadd döbbenjünk rá arra, hogy Mekkora kegyelem, hogy szóba állsz velünk bűnösökkel, méltatlanokkal. Urunk, láttasd az Úr Jézust, kérünk, a te lelked és a te igéd, emelje őt föl közöttünk, mert megígérte, ahol én fellemeltetem, ott mindeneket magamhoz vonzok. Úr Jézus Krisztus, megszólítunk téged, mint a fiút. Megszólítunk és meghódolunk, és várjuk szavadat. Kérjük, hogy járj át minket a te lelkeddel, és ne hagyj ott, ahol voltunk. Hadd lássunk új képpen téged, hadd imádjunk teljes szívünkből, és hadd legyen teljes örömünk abban, hogy minden az uralmad alatt áll. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, amit elkezdtél az elmúlt hetekben, hónapokban vagy években az életünkben, vidd végbe, hogy meghódoljon a mi lelkünk, megteljen háladással és dicsőítéssel, és amikor hazatérünk, akkor téged hirdethessünk, és semmi és senki mást. Így köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy hálát adhatunk a megtartott népért, nemzetért, amelynek tagjai lehetünk. Hálát adhatunk az új kenyérért, amely asztalunkra kerül. Hálát adunk gondviselő szeretetedért. Hálát adunk mindenért, Urunk, és kérünk, beszélj velünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott szakaszban, a zsidókhoz írt levél második részének 7., 8. és 9. versében a következőképpen. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Tudjátok, mi az igazi híre, nagyszerű üzenete ennek az igének? Éppen most augusztusban Magyarországon államalapításunk ünnepéhez közeledve, egy Szent Istváni életművért hálát adva, az új kenyeret is megköszönve gondviselő urunknak. Az az igazi nagy hírünk és nagy örömünk, testvéreim, hogy minden az Úr Jézus uralma alatt áll. Minden. És nem lennénk itt Európában, ha ezt annak idején István nem érti meg. És nem lennénk itt, ha a reformátorok nem értik meg. És nem lennénk itt, hogyha a ti szüleitek, meg nagyszüleitek, akik imádkoztak értetek, nem értették volna meg. És nem lesz itt, nem lesznek itt a gyerekeink és az unokáink, ha mi nem ez szerint élünk. Hogy minden az Úr Jézus uralma alatt áll. Mindjárt föltehetitek, hogy de ez látszik. Hol látszik ez? Ha maga a Szentíró is mondja, hogy most még sok minden ebből nem látszik, de a tényen változtat valami? Valamit is? Valaki így mondta, a tények makacs dolgok. Ami valóban tény, az nem akar változni. De szeretnék szólni itt olyan tényekről, amiről azt hiszük, hogy változhatatlan, kőbe vésett világi szabályok, trendek, vonulatok, a gonoszság erőinek tombolása. Azt hiszük, hogy azok változhatatlanok, mert ezeket látjuk. De ez az ige most láttat velünk többet. Láttatja, hogy minden az ő uralma alatt áll. Most is. És egy napon egészen nyilvánvalóan. És ez a nemzet reménysége, és ebben van a magyarság jövője, ha ezt újra felismeri. Mert messze múltba merengni mit ér egyébként. Ha figyeltétek, egy zsoltárt, sőt több zsoltárt idéz itt a Szentíró, a 8. is érdekesen. Ha kikeresitek a Bibliátokba, testvérek, akkor ott azt látjuk, hogy az ember méltóságát taglalja a 8. Zsoltár. Az, hogy milyen fantasztikus adottságokat adott Isten az embernek. De itt a Szentíró mélyebbre lát. És észrevesz valamit, amit talán mi nem is veszünk észre, és azt mondja, hogy igazából ez a Zsoltár egy ponttól kezdve már Jézusról beszél. Az Úr Jézusról kezd el beszélni. Mert amikor azt mondja, és így is idézi, Uram, rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Ez a teremtett hierarchiában igaz az emberre is, Isten van mindenek fölött, az angyalok szolgáló lelkek, és mi az angyalok után következünk egyébként dicsőségben és hatalomban. De beszél valakiről, akit rövid időre kisebbé tett az angyaloknál, mégis dicsőséggel és méltósággal koronázta meg, és mindent lába alá vetett. És itt a Szentíró Jézust látja. Mert bár tényleg fantasztikus, amit a tudományunk már elér, fantasztikus erőket és energiákat vagyunk képesek felszabadítani, mondjuk önmagunkhoz képest, ha visszatekintünk 1000 évet. De kire igaz az, hogy mindent Isten az ő lába alá vetett? Jézus Krisztusra igaz. Az Úr Jézus Krisztusra. Minden az uralma alatt áll. És akkor is igaz ez, ha valóban itt a földön járva sem volt ez olyan látható. Sőt, elmondja a Krisztus himnusz Filippi 2-ben. Amikor ő ide eljött, akkor megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és mindenben magatartásában is embernek bizonyult. Az egyik fordítás így mondja, hogy emberként viselkedett. Igen, fájdalmai voltak, testvéreim, fájdalmai. Sírt, éhezett. És ha nem figyelt, ő is meg tudott botlani egy kőben. Itt, amikor látták, a csodái ellenére is, rejtőzködő volt, és rejtett volt, mekkora hatalmasság ő. Milyen hatalommal rendelkező Úr. Még akkor is rejtély maradt ez, ha döbbenetesen látták, hogy jár a vizen. Ha látták, hogy meggyógyít betegeket, gyógyíthatatlanokat, halálból visszahoz embereket. Ráparancsol a tomboló viharra, és az elnémul. Akkor is nem látszott a teljes hatalma. Az ő teljessége. De akkor is, amikor itt járt, és most is, minden az uralma alatt áll. Mi pedig mondhatjuk, hogy talán még kevésbé látjuk. Hát nincs így ilyen értelemben közöttünk. Sőt, ha körülnézünk, sokkal inkább a gonoszság erőinek tombolását látjuk. Azt látjuk, hogy tényleg igaz, amit arcátlanul a sátán Jézusnak mondott a megkísértésekor, mindez nekem adatott. Látod, itt vannak a világországai. Ez nekem adatott, és neked adom, ha leborulva imádsz engem. És amikor Pál megtér, és aztán elmeséli a megtérését, akkor ő is így fogalmaz. Ezt mondta neki az Úr Jézus. Azért választottalak ki, és azért küldelek el, hogy menj el, hirdesd az evangéliumot, hogy hitre jutva az emberek a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Tehát itt a világban nagyon is láttunk olyan tényeket, amelyek szinte tényleg kőbe vannak vésve. A gonoszság győz, a pénz uralkodik, a hatalmasok önkényeskednek, a hazugok szemrebbenés nélkül hazudnak. És úgy tűnik, mintha megállíthatatlanul erkölcsi romlás felé száguldana, sőt, egy önpusztító életben száguld az emberiség. Tények, hogy a sötétség erői itt vannak körülöttünk. És mégis, ahogy a Zsoltár, illetve a Szentíró itt mondja, így mondja, most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, mégis ez a tény. Ez a leghatalmasabb és legdicsőségesebb üzenet. Jézus Krisztus a mi üzenetünk, az ő uralma, az ő hatalma, az ő szeretete. Bármennyire is tény, hogy spiritizmus, sátánizmus, ezotéria és ezernyi más szellemi manipuláció körülvesz, terjed, és már az egészen kicsi gyerekeket is magába szívja. Hadd mondjak el egy érdekes példát röviden, ha valakit érdekel, meg is lehet nézni például a honlapunkon, az Albar FM, a negyedik típusú megtévesztések című videót. Sok száz, sőt, sok-sok ezernyi beszámolót gyűjtöttek össze már Egyesült Államokban azoktól az emberektől, akik tapasztaltak valami rendkívülit. Magyarországon erről talán keveset tudunk, nem is részletezném. De ők ott nagyon komolyan, tudományos módszerekkel elemzik, szortírozzák ezeket a beszámolókat, és nagyon-nagyon sokáig semmi magyarázatot nem találtak. És tényleg vannak földön kívüliek, vagy nincsenek? Míg egyszer csak az egyik kutató, ő csinálta ezt a filmet, azon döbbent meg, hogy elmondta az egyik ilyen meglátogatott ember, hogy amikor ilyettében kimondta azt, hogy Jézus, 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 a jelenség azonnal megszűnt. És elkezdett kutatni ez az ember tovább, akkor még ő egyébként ateista volt, semmi köze nem volt kereszténységhez, és arra megdöbbentő eredményre jutott, hogy sok száz ilyen beszámoló van, amikor hívő keresztjének látnak valamit, entitásokat, ahogy mondják, szürkéket, és megpróbál az a valaki valamit tenni vele, és kimondja az Úr Jézus nevét, abban a pillanatban megszűnik. Eltűnik az UFO. És még egy érdekesség, nem árt, ha tudjátok, a sok ezer beszámolóban rendkívül domináns az, hogy lelki üzenetet hoznak ezek a valakik. Nem technikáról, nem tudományról, nem evolúcióról, nem fejlődésről, nem erről, nem arról. Lelki dolgokról beszélnek ezek a valakik. És össze lehet foglalni az üzenetet, nézzetek utána. Egy a lényeg, a bibliai kijelentésben ne higgyetek. Messze nem földön kívüliekről van itt szó. Lényekről van szó, entitásokról van szó, de nem valahonnan a világűrből jönnek. És milyen megdöbbentő, hogyha egy ilyen találkozás megtörténik egy hívő keresztjénnel, és csak annyit mond, Úr Jézus, segíts meg, abban a pillanatban eltűnik az a valami. Sőt, egy konkrét beszámoló elmondja, hogy amikor először kimondta Jézus nevét, akkor az a másik, akik egyébként erőszakosan lépnek föl és parancsolgatnak az embernek, egyszer csak átment kérőbe. És azt mondta, kérlek, kövess! Pedig még csak egyszer hangzott el Jézus neve. És amikor újra kimondta, és újra segítségül hívta az Úr Jézus nevét, abban a pillanatban a kérlelés megszűnt és eltűnt. Mert minden az uralma alatt áll, testvérek. Minden. Lelkiek, szellemiek, anyagiak, politikai, gazdasági, intellektuális hatalmak. Akkor is, ha mi ezt nem látjuk, itt már a zsidókhoz írt levél szerzője is mondja, hogy ma még ebből sok mindent nem látunk. De változtat-e a tényeken, hogy valamit látunk, vagy nem? Hát ezt nehéz, nem nehéz belátni, hogy ami valóban tény, azon semmit nem változtat, hogy én éppen látom, vagy nem látom. Tudok róla, vagy nem tudok róla. Egy érdekes kis példát egy másik előadásból hadd idézek. Egy előadó beszélt a világ jelenségeiről, fejlődéselmélet, stb. Kérdéseket boncolgatta, elmondta, hogy milyen jelenségek mutatnak a teremtésre magában, a természet világában, sorolta föl a jeleket, a bizonyságokat, és akkor egyszer csak egy szünetben odaáll elé egy olyan 10 éves forma kisfiú, és közli, én ateista vagyok. Mire mondta ez a keresztjén tudós, hogy van egy kérdésem. Mondd, te a világ dolgait ismered? Mindet ismered? Mondjuk 100%-át? Hát mondta a kis, hogy nem ismerem a világ dolgainak 100%-át. Na, akkor ismered a világ dolgainak 50%-át? Hát nem, az 50%-ot sem ismerem. De mondta neki ez a tudós, hogy na, de mégis tételezzük fel, hogy ismered az 50-et, ismered a felét, az összes valóságnak, jelenségnek, tudnivalónak ismered a felét. És gondoltál már arra, mi van, ha Isten a másik 50%-ban van? És a kisfiú erre nem tudott mit mondani. Testvérek, az, hogy mi nem látunk valamit, ez nem változtat a tényeken. Hogy a világ mit kürtöl és kiabál teljes erővel, ez nem változtatja meg a lelki, szellemi, teremtésbeli adottságot. És ezért fontos, hogy tudd, amikor a Biblia láttatja, akkor lásd. Minden az Úr Jézus uralma alatt áll. Minden. Persze ott feszül a kérdés, hogy akkor hogy is van ez? Akkor hogy lehet, hogy mégis olyan sok gonosz ténnyel, gonosz eseménnyel szembesülünk? Hiszen tudnunk kell, tudnotok kell, hogy ott is, mondjuk az Egyesült Államokban, ahol keresztény feliratok, például magától értetődőek voltak világiskolákban is, de más helyeken is, most szedik le őket. Átírnak tankönyveket, átírnak tanterveket. Nem is lehet megemlíteni például a világ keletkezésével kapcsolatban, hogy más alternatíva is létezik, nem csak egy. Mindent átírnak, és mindenből ügyet csinálnak. Lassan egy per volt arról, hogy egy tanárnő keresztet hordott a nyakában. Ne hordja. És mindez nem mondjuk a Rákosi korszakban, hanem ma a magát még mindig büszkén keresztjének valló Egyesült Államokban. És tudnunk kell azt a tényt, utána lehet nézni, hogy 100 millió keresztjén él üldözés alatt. 100 millió ember él, akit a maga országában kimondottan azért üldöznek, mert keresztjén. És 10 000-eket mészárolnak le. És tény, hogy olyan sötét ez a világ, hogy mondjak mást is éppen az előbb említett nagyhatalomról, utána lehet nézni, hogy ugye most tudjátok biztos a hírekből, hogy ott alakul az az iszlám állam Irakban, illetve ott a környéken, és most X idő után ugye az Egyesült Államok légi csapással próbálja megszabályozni, rendszabályozni őket, csak tudjátok, nagyon-nagyon kilóg a lóláb, mert éppen ahol támadnak, ott van az amerikai olaj érdekeltség központja. Egy bizonyos Erbil városa mellett. Nem a keresztényeket féltik olyan nagyon ott arra, nyugatra, a tengeren túl. Ez is tény, ha utána nézünk, és még sorolhatnánk ezer és ezer dolgot, hogy milyen sötét erők és félelmetes dolgok uralkodnak. És úgy tűnik, mintha itt minden a pénz, meg esetleg egy elit uralma alatt állna. Ezzel szemben hirdetjük, és hisszük, és valljuk. És minden keresztjén, aki az Úr előtt meghódolt, vallja. Uram, igaz, amit itt a Zsoltár mond, amit itt a zsidókozi tevé felidéz. Minden a te uralmad alatt áll, Úr Jézus Krisztus. Az ebola járványtól kezdve a dollár esetleges összeomlásáig, mint tartalékvaluta. A katasztrófák, az illuminátusok, a szürke eminenciások. Minden és mindenki az ő uralma alatt áll, és csak addig uralkodik. Egy másodperccel sem tovább, amíg időt kap. Időt kap a megtérésre. A megtérésre, testvérek. Honnan tudhatjuk, miért mondhatjuk el mindenkinek, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére már most? Miért ez az üzenetünk? Hadd mondjam még el ezt nektek, mert olyan szomorú azt látom, hogy nem tudunk mi bizonyságot tenni. Higgyétek el, úgy mondom, hogy én sem mondom, hogy én tudok. De tényleg komoly probléma van a mi missziónkkal, mert általában mit szoktunk csinálni? Mondok egy esetet, egy kedves, aranyos, vidéki, gyülekezeti taggal találkoztam a héten valahol, és mondja, hogy ő jár hűségesen évtizedek óta, de a gyerekei nem akarnak templomba járni. Na, néha elsikerül őket cibálni karácsonykor, akkor megint közlik, hogy ők többet oda nem mennek, és akkor mondja nekik ez a kedves asszony testvér, hogy szégyeljétek magatokat! Nem szóltam semmit, mert Isten őrizzen, hogy megbántsam, de hogy magamban elmerem mondani, még nektek is itt most, hogy ezt nem szabad mondani. Ilyet nem szabad mondani. Ettől senki nem fog megtérni, hogy szégyelje magát, hogy nem jár templomba. Ezt felejtsük el. Mi arról beszélünk, testvérek, amit a mai ige, minden az ő uralma alatt állt. Tudjátok? Tudjátok, hogy mindenki ő előtt fog letérdelni egy napon. Mindenki ő neki fog elszámolni egy napon. Mindenki. Minden hatalmasság és minden erő, mennyeiek, földiek és föld alatt valók. És mindenki Jézus Krisztus nevét fogja magasztalni. Ő a mi Urunk, hozzá tartozunk, ő a mi kincsünk. Őróla teszünk bizonyságot. Nem arról, hogy ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, meg egy kicsit legyetek már rendesebbek, meg viselkedjetek már jobban, meg néha gyertek már el a templomba, meg nem. Jézus Krisztus felmagasztalva, ő majd elvégzi, amit kell a szívekben. Mert ahol ő felemeltetik, mindeneket magához vonz. Ezt ő maga mondja, és az ő igéje mondja. Nekünk mindig őróla kéne beszélnünk, átvitt értelemben is, nem szó szerint állandóan Jézust emlegetve, de az ő hatalmát felmutatva, hogy nézzétek, tudjátok, kink van. És akkor majd szent irítség ébred, testvérek, a családtagjainkban. Merem így mondani, hogy szent irítség. Kid van neked? Kicsoda? Miért ragaszkodsz ennyire hozzá? Egy másik eset, most a héten egyik testvérünk elmesél, hogy mint gyakorló nagymama, ugye hát tulajdonképpen szabadságot kellett kérnie, úgymond, a családtól, hogy elmehessen a csendes hétre, de aztán rátelefonáltak, hogy hát most már itt a szombat, most már menjen haza, mert ők vasárnap el szeretnének valóban menni. És akkor elmondta ez a hívő nagymama, hogy ne haragudjatok, vasárnap délutántól én ott vagyok, oda mentek, hogy akartok, én nagymama vagyok, teszem a dolgomat, nagyon szívesen, de én szeretném rég ott lenni a héten, úrvacsorás istentiszteleten, és miután sajnos a családja még nincs hitben, egyszerűen csak értetlenül áll. Hát mi a csuda olyan jó egy csendes héten? Hát mi olyan, mit csináltok ti ott? És testvérek, nem csináltunk semmi más, csak az Úr Jézus dicsértük, meg tanulmányoztuk az igéjét. De aki már tudja, hogy minden az ő uralma alatt áll, és aki maga meghódolt előtte, annak már nem kell magyarázni, miért jó egy csendes hét. Hanem áron is megveszi az alkalmat. És majd otthon elmondja, mert a kisunoka is a narancs volt, elmondta, hogy a kisunoka is nagyon kíváncsi. De tényleg, Nagyi, hát mi annyira jó ott ezen a héten? Meséld el nekem, hát értitek? És akkor már ébred benne a vágy, és hogyha sikerül az Úr Jézust felmutatni, akkor a kisunoka meg fogja érteni, hogy nincs fontosabb, mint hogy Jézus Krisztusé legyen az életem. Nincs fontosabb, mint hogy elmondhassam, én is ehhez a királyhoz tartozom. Az én életem is az ő uralma alatt áll, tudom, vallom, akarom. Ez az én örömöm, hogy az életem az ő uralma alatt áll. És az a reménységem az egész világra nézve, akármilyen kaotikus, rossz, gonosz, sötét, nem érdekel. Mert ez is az ő uralma alatt áll, és egy napon mindenki elszámol. Egy napon mindenki meghódol. De boldog az, aki itt és most megteszi. Honnan tudhatjuk egyébként, még erről egy kicsit hadd szóljak, hogy ilyen hatalmassá lett Jézus Krisztus? Ez azért érdekes, testvérek, mert mi mindjárt a csodáira gondolnánk, ugye hát mivel lehet megmutatni az erőt? Csodákkal. De nem, figyeljétek meg, nem ezt mondja az ige. Nem kezdi el itt sorolni, hogy mi mindent tett Jézus, vagy hogy most a mennyben éppen mekkora hatalmasság. Nem. Hanem, figyeljétek meg, a 9.-10. versben azt mondja, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, ő Jézus, üdvösségük szerzője, szenvedések által lett tökéletessé. Szenvedések által tette őt Isten tökéletessé. Úgy lett tökéletes, hogy tökéletesen vállalta az emberi sors nyomorát. Ezt nem ismerte korábban. Soha nem is kellett volna megismernie. Soha. Senki nem kényszeríthette őt, hogy emberré legyen. Senki nem kényszeríthette őt, hogy vállalja az éhezést, a fázást, aztán a korbácsütéseket, a töviskoronát és a szögeket a kereszten. Senki nem kényszeríthette. Vállalta. Vállalta. Így lett tökéletessé, hogy tökéletes Isten és tökéletes ember legyen, aki tudja, mit jelent Istennek lenni, és aki tudja, mit jelent embernek lenni, emberként élni, szenvedni és meghalni. Így vált tökéletessé a fiú. És innentől kezdve azt mondja az ige, hogy miután ezt végigcsinálta, az atya mindent az uralma alá vetett. Mindent. Ezt azt lehet mondani, testvérek, más szavakkal, hogy ő egy olyan fiú, aki végigcsinálta engedelmesen mindazt, amit az atya rábízott, és innentől kezdve azt mondta az atya, fiam, innentől kezdve neked mindent szabad. Neked mindent szabad. Az egy külön kegyelem és csoda, és az ő szeretetéből következik, hogy soha vissza nem él a hatalmával. De azért kapott teljhatalmat. Azért szabad neki mindent. És azért fog egyszer látványosan is mindenki előtte leborulni, mert vállalta a szenvedést önként, és megízlelte, így írja, megkóstolta a halál keserű ízét. És ugye tudjátok, hogy miért. Velem kezdjük, jó? Miattam. Aztán meg miattad. Hogy a te bűneidre legyen bocsánat. Ezért. Így lett teljhatalmú úr, és így jön el majd az a pillanat, amikor ez mindenki számára világossá lesz. Történnek csodák? Történnek azok is, de a legnagyobb csoda, és ez történik akkor is, hogyha nem mindig látjuk, meg nem mindig vesszük észre, történnek a csodák, sok-sok igaz megtérés történik a világban. Történnek csodák, szívek hódolnak meg az Úr Jézus Krisztus előtt. Ezek is tények, sőt, ezek a legyőzhetetlen és változhatatlan tények. És tudjátok, hadd mondjam még el itt, hogy olyan csodálatos, amikor valaki Jézus Krisztus előtt meghódol, és azt mondja, hogy köszönöm, Uram, hogy ilyen nyomorult bűnösként elfogadtál, érettem, meghaltál, te vagy az én Uram ezentúl, aki meghódol előtte, az azt tapasztalja, hogy a változhatatlannak tűnő tények elkezdenek változni. Aki meghódol az Úr Jézus előtt, egyszer csak rátöbben, hogy mégsem a pénz a teljes hatalom, nem lehet mindent pénzzel elintézni. Mégsem a gonoszsági az utolsó szó. Nem igaz, hogy a szeretetlenség, az erkölcstelenség, a szex, a drog, a fiatalok teljes erkölcsi szétesése, nem ez a végső szó. Elkezdenek változni a változhatatlannak tűnő tények. Nem igaz, hogy csak gyűlölködni lehet egy munkahelyen. Nem igaz, hogy haragot kell tartani egy családban. Nem. Úgy tűnt már, hogy kőbe van vésve, és már sose békültök ki. És kiderül, hogy de. Mert meghódoltál az Úr előtt. És ő a megváltoztathatatlan tényeket megváltoztatja. Mert csak egyetlen egy változhatatlan ebben a világban. Egyetlen egy változhatatlan, az ő uralma. Az változhatatlan. Minden más változni képes. Mert Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az változtat a világ tényein, ha én meghódolok a változhatatlan tény előtt, az Úr Jézus Krisztus uralma előtt. Az változtat tehát a világ tényeim, ha én meghódolok. És erre még rövid három lépést, hogyan is történik és történhet ez, hogy az ember meghódol az uraknak ura és királyoknak király előtt. Az első, hogy felismerem és elfogadom az ige alapján, hogy elkárhoztathat engem. Elkárhoztathat engem. Minden oka megvan rá. Minden oka megvan rá, hogy téged, bárki vagy itt a templomban, vagy esetleg felvételről hallod majd ezt az igehirdetést, bárki vagy, megvan az oka rá, hogy elkárhoztasson téged teljesen jogosan és igazságosan. Ez az első. A meghódolás itt kezdődik, amikor erre rájövök. Igaza van. Elkárhoztathat engem. A második lépés, amire rájövök a hódolatomban, hogy meghódolok a tény előtt, rajtam csak az segít, ha megkegyelmez nekem. Csak az segít, ha megkegyelmez nekem. Csak ez, nem ügyeskedés, cselekedet, vallásoskodás, szolgálat, adakozás, pénz, püspöki felmenő. Csak az segít, ha megkegyelmez nekem. Ez a meghódolás második lépcsőfoka. És a harmadik pedig, boldogan meghódolok a tény előtt, hogy ennyi elég. Elég neked az én kegyelmem. Mindenre elég. Boldogan meghódolok a tény előtt, hogy ennyi elég. Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és feltámadott, hogy engem felmenthessen, megigazíthasson, szabad lábra helyezhessen. Ön szépen foglalja ezt össze Ézsaiás könyve 30. részben. Így szól az Úr. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. A megtérés, hogy elfordulok a meglátott bűntől. A higgadtság, nem lázadozok. Nem vádolom Istent semmiért. Békét kötök vele, holott ő a béke forrása, és én voltam a lázadó, és végre gyermeki bizalommal belevetem magam a karjaiba. Itt vagyok, Uram, fogadj el engem. Ez a három lépcsőfok teljes meghódoláshoz vezet. Elkárhoztathat, elfogadom. És meghódolok előtte, hogy rajtam csak az segít, ha kegyelmez nekem. És boldogan meghódolok a tény előtt, hogy ennyi elég. Az ő kegyelme elég. És így az őszinte bűnbánó szemében megváltoznak a világ tényei, összedőlnek a kőbe vésett törvények, és kiderül, hogy nem a gonoszságé, nem a szeretetlenségé, a végső hatalom, nem is a pénzé, nem a politikáé, és nem a tudományé, hanem az Úr Jézus Krisztusé. Egy tény marad rendületlen, amit ma hallottunk, minden az uralma alatt áll. És aki hisz és meghódol, bűnt val és dicsőít, az látni fogja ezt már most lelki szemeivel, és egy napon mindent látni fog, őt a maga teljes dicsőségében és hatalmában, színről színre látásában. Fogod-e látni, testvér? Gyere, lásd! Hódolj meg, és élj úgy, hogy újra és újra letérdelsz lélekben, és vallod Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Ő hozzá jók be nem kerülhetnek, de mindazok bekerülnek, akik meghódoltak, és bűneik felett készek voltak akár sírni is. Így foglalja össze tehát az ige, a mai üzenetet. Uram, édesatyánk, rövid időre kisebbé tetted Jézust az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Aztán így folytatja az ige. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált. Hála, hála, hála legyen neki. Amen. Énekszóban feleljünk az ígére, testvéreim, mielőtt saját szavainkkal imádkoznánk. A 398. dicséret első versét énekelve. 398. dicséret első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan nagyszerű dolog téged látni, annak, aki vagy, ahogy a te igéd bemutat téged. Az emberi lélek emelkedik és szállni kezd felfelé, megtelik örömmel és hálaadással, minél inkább látunk téged, minél inkább rádöbbenünk arra a tényre, hogy minden a te uralmad alatt áll. Nincs semmi, aki fölötted lehetne, aki parancsolhatna, aki téged meghódíthatna vagy kényszeríthetne. Urunk, segíts minket, hogy így lássunk hitben téged, és hogy így tegyünk bizonyságot rólad a gyerekeinknek is, vagy szüleinknek, munkatársainknak, vagy szomszédainknak. Hogy ne erkölcs csőszök legyünk, hogy ne parancsolgassunk, meg elvárásokat fogalmazzunk meg, hanem téged hirdessünk, téged mutassunk be, ahogy csak tudunk, mert hisszük, igaz a te igéd, ahol te felemeltetsz, ott mindeneket magadhoz vonzol. Igen, Urunk, azt is megvalljuk, hogy a gonoszság tényeit sokszor jobban látjuk. A földön sokkal jobban tapasztalható most még a sátán utóvét, harca, tombolása. De legyőzött ellenség. Legyőzött ellenség ő is, és a halál is. Hiszen te húsvét hajnalán végleg legyőzted. Hiszen te megjelentél több mint 500 embernek, hogy hirdesd, az életé a szó, a győztes szó. De Urunk, tudjuk, hogy aki nem hódol meg előtted, az nagy veszélyben van. Aki nem lát és nem akar látni téged győzelmes Úrnak, az az életét, örök életét kockáztatja. Segíts nekünk, hogy senki ne legyen közöttünk ilyen, aki nem akar meghódolni, aki nem akarja elismerni, hogy kárhozatra méltó, nem akarja elfogadni, hogy kegyelemre szorul, és hogy nincs más megoldás, mint a te váltsághalálod. És aki nem akar abban boldog lenni, hogy ez elég, tökéletesen elég, amit értünk tettél, ahhoz, hogy megments, hogy üdvözíts. És köszönjük, Urunk, hogy aki meghódol, annak a világ tényei összeomlanak. A szem elkezd látni, kezdi látni, hogy milyen szörnyű, gyenge dolog a pénz, hogy mennyire nincs hatalma hatalmasoknak, hogy mennyire nevetséges sokszor a politika, hogy mennyire öntelt sokszor az ember a maga tudásában, és közben porszem, sorstalan, apróság a világ mindenségben. Pedig veled lehetne legalább félkarú óriás. Veled lehetnénk sokkal többek. Mindazok, amire te felhatalmazol, hogy szeretni tudjunk, hogy győzni tudjunk a szívünk fölött. Kérünk, hallgass meg, Urunk, kérünk, munkálkodj bennünk, kérünk, engedd, hogy lássunk téged, és annak, aki vagy. És így kérünk egymásért újra és újra, hálát adva a te hűségedért. Kérünk, hogy gyógyítsd betegeinket. Légy ott a gyászolókkal, vigasztald őket. Áld meg az új házasságokat. Tartsd meg a gyermeket váró kismamákat. Vigyázz a kicsinyekre. És ne nevelj belőlük nagy fákat, akik fölfelé mutatnak és benned gyönyörködnek. Te áld meg népünket, hazánkat, határokon túlélő testvéreinket, hogy az az örökség, az a nagyon gazdag örökség, amit őseink ránk hagytak, az ne vesszen el. Kérünk, segíts, hogy a magyar nemzet meghódolhasson előtted, mert rád van szüksége. Rád, Úr Jézus Krisztus, és senki másra. Önmagunkat, népünket, anyaszentegyházunkat a te kezedbe ajánljuk, és a te kezedbe tesszük le. Mert megtartó Úr vagy, mert minden a te uralmad alatt áll. Így köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat most, és köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Legyen áldott a te neved minden szóért, minden üzenetért. Légy áldott hűséges szeretetedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.